Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolók székébe nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Folytassuk tovább, testvéreim, az imádságot, amint már elkezdtük az énekkel, most ugyanígy kérjünk áldást erre a mostani alkalomra. Örökké való mindenható Isten, irgalmas mennyei atyám az Úr Jézus Krisztusban, egyedül a te jóságodnak köszönhetem, hogy az egész napon a te óvó, gondoskodó jelenlétedben csöndes szívvel és vidám elmével lehettem. Köszönjük az erőt a munkához, a hitet az imádsághoz, és ezen a mai estén is arra kérünk, hogy segíts bennünket, hogy megtanuljuk a tanulni valókat, hogy higgyük a hinni valókat, és tegyük a tenni valókat. Mert egyedül te vagy az oltalom égen és földön, és a te jobb kezed őriz, és utunkra indít. Ezen a mai estén is te ajándékozz meg bennünket élő vízzel, mennyei olajjal, hogy ne száraz, unalmas tanítás hangozzon, hanem lélek és élet, ami előbbre visz az utunkon, ami segít, ami felemel, és ami közelebb visz hozzád és embertársainkhoz. A Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, Istenünk igéjét a római levél 7. fejezetéből, az első 13 versből olvasom. Hallgassuk hittel, figyelemmel Istenünk igéjét a római levél 7. fejezetének első 13 verséből. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, mely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz. De ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfivé lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, ezért másé vagytok. Azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvénye által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított benne mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor, amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket szerdáról szerdára Isten nekünk írt szerelmes levelét, a római levelet tanulmányozzuk. A múlt alkalommal hallottuk, hogy a római levél 3. fejezetétől az 5. fejezetéig a megigazulásról tanított bennünket Isten. A 6. fejezettől a 8. fejezetig terjedő igeszakaszban pedig a megszentelődésről tanít. Hallottuk, hogy mind a megigazulás, mind a megszentelődés Istennek a munkája. A megigazulás egyszer s mindenkorra megtörtént ott a Golgotai kereszten, a megszentelődés azonban egy folyamat, aminek különböző állomásai vannak. Hallottuk a múlt alkalommal a csodálatos énekből, hogy mik a megszentelődésnek ezek az állomásai. Ó, hogy volt idő, mikor még éltem csak magamnak én. Hallám, amint hív szeliden, ám de így szólt büszke szívem, semmit te, mindent csak én. Ám megleltél, és megpihentem, vérben ázott fát tövén. Láttam nagyszerű szerelmed, büszke szívem, lassan engedd. Van mit te, de van mit én. Ám de szent lelked varázsát mind forróbban érezém. Én kisebb levék, te nőttél, és szívemben forró vágykél, többet te, kevesebbet én. Ó, de a hegyek magasak, tenger zúgó árja mély, ám de még nagyobb szerelmed, őle teljes győzelmet, minden csak te, semmit én. Ide szeretnénk eljutni az útnak a végén. Láttuk, hallottuk, hogy mind a megigazulás, mind a megszentelődés a Golgotai kereszttől indul. A Golgotán sors és életközösséget vállaltunk Jézussal. Vele együtt meghaltunk a bűnnek, és élünk az Istennek. A mai napon az apostol ezt a gondolatsort folytatja tovább, és a megszentelődésnek a folyamatába bekapcsolja a törvényt. Megmutatja annak a feladatát, szerepét a keresztény embernek az életében, de ott a 7. fejezetnek az elején egy nagyon furcsa képet használ, a házasságnak a képét. És ezért bátorkodtam ennek a mai szolgálatnak ezt a címet adni, hogy a második házasság áldásai, azaz a törvénnyel való viharos kapcsolatunk. A törvénnyel való kapcsolatunkra az apostola házasság képét használja. Azt mondja, hogy a törvénnyel való első házasságunk, a törvénnyel kötött első házasságunk nem sikerült. Meghaltunk a törvénynek. De ebben a kudarcban ott van az újrakezdésnek a lehetősége, amiről a 7. fejezet, de majd még inkább a 8. fejezet fog tanítani. Amikor a 7. fejezetben a törvénnyel való kapcsolatunkat tanulmányozzuk, ezt úgy tesszük, ahogyan az apostol, aki újra és újra hangsúlyozza, hogy a keresztény életben minden kegyelemből történik. Minden. Bart a 7. fejezetet a szabadság címszó alatt foglalja össze. Az első 6 verset úgy fogalmazza, hogy az a vallásnak a határairól szól. A 7-től a 13. versig terjedő szakasz pedig a vallásnak a fogalmát tárgyalja. A nagy evangelikál teológus John Stott a 7. fejezetnek azt a címet adja, hogy Isten törvénye és a keresztény tanítványság. Az első 6 vers a törvénytől való szabadságot tárgyalja, a házasságnak a metaforája alapján, és a 7-től a 13. verssel terjedő rész pedig megvédi a törvényt. Kedves testvéreim, amikor ezt a fejezetet tanulmányozzuk, akkor is újra és újra el kell mondanunk, hogy Istennek az a szándéka, hogy vele kapcsolatban, személyes, szeretetteljes kapcsolatban legyünk. Isten arra teremtett bennünket, hogy vele közösségben éljünk. És minden jó, ami bennünk van, amit rajtunk keresztül elvégez, az az ő kegyelméből származik. És minden, ami rossz, az a bennünk lévő bűnből. Avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Nem tudjátok? Ez Pál apostol a 6. fejezetben is 3 alkalommal előhozta. Nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Tudván, hogy a mi óemberünk vele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. És harmadsorban a 6. fejezetben azt mondja, hogy tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. És itt megint azt mondja az apostol, hogy nem tudjátok. Itt a ginoszkó görög ige található, és nem az 5. fejezetben található ojda kifejezés, azaz ezzel azt mondja az apostol, hogy van, amit tudnunk kell, meg kell ismernünk, el kell sajátítanunk. És a római levélnek az első 11 fejezete ezt az elméleti alapvetést adja elénk. Definiál, meghatároz fogalmakat, ezeket bővíti, magyarázza, képeket hoz, és majd a második fejezetben rátér a gyakorlati alkalmazásra. Törvényismerőkhöz szólok, mondja az apostol. Olyan embereknek írja ezt a levelet, akik egyrészt zsidók, tehát ismerik a Mózes törvényét, másrészt pogányok, akik kiválóan ismerik a római jogot, harmadrészt keresztjének, akik ismerik Mózes törvényét, ismerik a világi törvényeket is, de megismerték a Krisztusnak a törvényét is. És azt mondja itt az apostol, hogy a törvény, ahogyan a bűn is, uralkodik az emberen, amíg nem történik meg az uralomváltás. Mert azt mondja az apostol, hogy a keresztény ember életében csak egyetlen egy Kűriosz Úr lehet. És ez az Úr Krisztus. Az Úr Krisztus. Nem a császár, nem a törvény, nem a bűn, semmi egyéb, csak Krisztus. Ő neki kell uralkodnia az ember életében. De hogyan történik ez az uralomváltás? Mert a férjes asszony, amíg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint. De ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Kedves testvéreim, a Biblia itt nem házassági tanácsokat ad. Nem a fekete özvegy példáját akarja elénk adni, aki felfalja a hímet, hanem komoly teológiai igazságot akar megvilágítani ezáltal a házassági kép által. Mert a Szentírás beszél arról, hogy három esetről beszél, amikor a házasság megszűnik, az egyik a testi halál, a második az erkölcsi halál, ha valaki elbocsátja feleségét paráznaság okán kívül, az paráználkodik. Tehát, ha egy ilyen erkölcsi bukás történik, akkor megengedett a válás. És ott van a lelki halál, ahogy Pál apostol az 1 Korintus 7-ben fogalmaz, hogyha a hitetlen el akar válni, ám váljék el, de a hitetlen ember meg van szentelve az ő hívő, hitves társában. Pál apostol, tehát amikor a házasság képét használja, akkor ezt tudják egyrészt a hallgatók, másrészt tisztában vannak a római jog házasság intézményével is. Mert a római jogban a házasság intézménye szorosan összefonódott a férji hatalommal. A római jog ezért különbséget tesz az úgynevezett manuszos és manusz nélküli házasság között. A manuszos házasságban a feleség a férje hatalma alá került. A nő az apai hatalom alól a férj hatalma alá került. És a házasságban az önjogú nőt megfosztja ez a fajta házasság az önjogúságától. A manusz nélküli házassághoz nem kapcsolódott a férji hatalom. Azonban a halál mindkettőt megszüntette. Láttuk, hogy mit mond a Szentírás, mit mond a római jog, és neves teológusunk Calvin, aki egyszerre volt jogász, egyszerre volt teológus, csodásan összeköti a kettőt, amikor így ír. A törvény szó jelenti a kölcsönös házastársi jogot, a férj hatalmát, melynek az asszony alá van vetve, meg Mózes tanítását. Nem szabad a törvénynek semmiféle eltörléséről sem álmodoznunk, mert az Isten akaratának örökre érvényben kell lennie. Nem a törvény tanította igazság alól, hanem a merev számonkérés és az ebből fakadó kárhoztatás alól való feloldozásról van szó. Tehát a helyes élet szabálya, amelyet a törvény ír elénk, nincs eltörölve, hanem csak az a minősége szűnt meg, amely szemben áll a Krisztus által szerzett szabadsággal, mit ön a legteljesebb tökéletességet kívánja meg. És mivel ezt teljesíteni nem tudjuk, az örök halálra méltó vétkesség vágya alatt tart bennünket fogva. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek, a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Pál apostol hasonlatát folytatva, a törvény a férj, mi vagyunk a feleség. A törvénnyel való első házasságunk nem sikerült. Ez azonban nem azt jelenti, hogy rossz a házasság, hogy rossz a törvény, hanem azt jelenti, hogy mi elrontottunk valamit. És itt azt mondja az apostol, hogy azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek. Mit jelent ez, hogy meghaltunk a törvénynek? Hát először is nézzük meg, hogy mit nem jelent ez a kifejezés. Először is Isten nem törölte el a törvényt. A törvénynek a reformátorok szerint hármas haszna van. Az usus politicus, vagy az a törvénynek a civil haszna az, hogy Isten a törvény által rendet tart ebben a világban. Ha nem lenne törvény, akkor mindenki azt csinálna, amit akar. Rendet tart a törvény. Van a törvénynek teológiai, pedagógiai haszna, jó pedagógusként, nevelőként Krisztushoz vezet bennünket. És van a törvénynek egy harmadik haszna, amiről Calvin különösen is ír, az, amikor a Szentlélek által Isten a szívünkbe írja a törvényt, és a Szentlélek belső bizonyság tétele által csodálatosan vezet, inspirál bennünket, de erre még majd visszatérünk. A törvénynek a célja nem az üdvösség, hanem a törvény útjelző tábla, kerítés. A kerítésnek lehetünk ezen az oldalán, és lehetünk a másik oldalán. A kerítés nem bontjuk le, kerítés áll, mert védi a tulajdonunkat a behatolóktól. A behatolókat pedig távol tartja. Útjelző tábla, kerítés, Isten akaratát közvetíti felénk, az isteni minőséget mutatja meg, amit mi önerőnkből soha nem tudunk elérni. A törvény ezért vádol, kárhoztat bennünket, mert nem tudjuk azt a szintet megütni. És ezért mondja azt Calvin, hogy a törvény az egyszerre tükör, ösztöke és fék. Itt tehát a törvény olyan, mint egy tükör, amiben meglátjuk álnokságunkat és elveszett voltunkat. Ha elhagy bennünket a kegyelem lelke, a törvény csak azért van, hogy vádoljon és megöljön. A törvény azt parancsolja, hogy midőn a parancsolatok megtartására igyekeztünk, és erőtlenségünk folytán a törvény alatt elfáradtunk, könyörögjünk a kegyelem segítségéért. A törvény továbbá fék is, amely szankciók által, tehát félelem által fenyegeti a gonosztevőket. És Calvin itt a külső rend fenntartására utal. Ebben látja a törvényhozóknak a legfőbb szerepét, hiszen a törvény segít megelőzni a káoszt. De a törvény végső célja, hogy Krisztushoz vezessen bennünket. Mit jelent, testvérek, tehát meghalni a törvénynek? Azt mondja itt az apostol, hogy Krisztussal egyé váltunk. Ő a férjünk, miután meghaltunk a bűnnek, meghaltunk a törvénynek. Ő a férjünk, ő a feleségünk, azaz a legszorosabb kapcsolatunk vele van, az Úr Krisztussal. Azzal a Krisztussal, aki tökéletesen betöltötte a törvényt. Eleget tett a törvénynek, aminek földi ember nem tud soha eleget tenni. Jézus betöltötte a törvényt, és megszabadított bennünket a törvénynek az átkától, azaz a kárhoztatástól, a büntetéstől, az állandó bűntudattól, a bűn zsoldjától, a haláltól, a kárhozattól. Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általam. Azaz a bennünk levő bűn mindent elrott. Visszaélünk az Istennek a törvényével, de visszaélünk a kegyelemmel is. Minden elromlik a kezünkön. De ezért nem a törvény a hibás, nem Isten a hibás, nem a házasság intézménye a hibás. A törvény diagnosztizál, tükröt tart elénk. Ilyenek vagyunk, és ha ilyenek maradunk, ennek ez is ez lesz a következmény. Tehát a jó nekem halálom már lett. Távol legyen. Sőt, inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nekem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Arról van szó, hogy a törvénynek le kell leplezni a bűn borzasztóságát. Mert ha a bűn nem törne elő valami óriási vagy szörnyű nagy kirobbanással, akkor nem ismernénk bűnnek. A kirobbanás itt annál hevesebben előtör, mert hiszen az életet változtatja halállá, tehát ilyenkor lehetetlenné válik a mentegetőzés. Fogalmaz Calvin. Azaz visszaéltünk a törvénnyel. Mert vagy törvényeskedünk, és a törvényt emeljük Krisztusnak a helyébe, vagy elszellemesítjük a törvényt, azaz azt mondjuk, hogy már nincs szükségünk törvényre, mert bennünket az Isten lelke vezet. Kedves testvéreim, de nem csak a törvénnyel élünk vissza, hanem a kegyelemmel is. Hiszen a drága kegyelmet olcsó potya kegyelemmé tettük, ahogyan Bonhoeffer fogalmazza ezt meg. De Istennek a terveit ez nem hiúsította meg. a törvénnyel kötött első házasságunk kudarcából Isten valami nagyszerűt hoz ki. Ahogyan tette ezt Ábrahám a Hágár és a Sárával való kapcsolata által, amiről Pál apostol a Galata levélben beszél, és ott Hágárt és Sárát a két szövetségnek a jelképének tekinti. Ábrahám botlott, nem tudta kivárni az ígéret gyermekét, de Isten jóra fordította. Ez a két kapcsolat, ez a két szövetséget jelképezi a Galata levélben. A törvény maradt törvény, a kegyelem maradt kegyelem, és Isten az ő benne élő tanítványaiban helyre teszi a törvénnyel való kapcsolatunkat. Ez pedig az, hogy nem eltörli a törvényt, hanem eltörölte a törvénynek az átkát, a vádló funkcióját, és a keresztjén újjászületett ember életében kezd munkálkodni a törvénynek a harmadik haszna, amiről Calvin így ír, mert bár az Isten törvényét szíveinkbe az Isten újja írta és véste be, azaz a Szentlélek kormányzása következtében olyan érzület és vágyódás uralkodik rajtunk, hogy Istennek engedelmeskedni kívánnánk, mégis a törvény által kétszeres előrehaladást tesznek. Mert a törvény rájuk nézve a legjobb eszköz, ezáltal tanulják meg napról napra, jobban és biztosabban, hogy mi Istennek az az akarata, amelyre vágyódnak. És ezáltal erősítetnek meg abban, hogy a törvény parancsolatai felett való gyakori elmélkedés következtében felbuzdul az engedelmességre, abban megerősödik, és az eltántorodás veszélyétől visszatartodik. Azaz, az újjászületett hívő ember életében az történik, amiről az első Zsoltár ír. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, a bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolók székébe nem ül, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Egy személyes példával szeretném zárni ezt a mai szolgálatot, ami talán jól szemlélteti a törvénynek és az evangéliumnak a viszonyát. Egy testvértől nemrég adományt kaptam, nagyon hálás voltam érte, nem tudtam mire vélni, de köszönettel elfogadtam. Később kapok egy levelet, amiben arról értesítenek, hogy átléptem a megengedett sebesség határt, ezért megbüntettek egy bizonyos összegre. Ez nagyon elszomorított, hogy áthágtam a szabályokat, és bizony ennek a következményét viselnem kell. Olvasom a határozatot, és nézem, hogy a határozat végén annak a testvérnek az aláírása van, akitől előzőleg az adományt kaptam, amiből ki tudtam fizetni a büntetésemet. Számomra ez az egyszerű példa megvilágította a törvénynek és a kegyelemnek a kapcsolatát. Mind a törvény, mind az evangélium Istentől jön. Az ő aláírása volt ezen a határozaton is. A törvény engem is kötelez. Áthágtam. Ennek következménye lett, De Isten jóval a baj előtt küldi a mentőkötelet, az ő drága evangéliumát, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, nem megy kárhozatra. Aki nem enged a fiúnak, nem hisz a fiúban, az már elkárhozott. Előre küldi Isten az evangéliumot, a mentőkötelet. És én, amikor ezt elolvastam, és mikor kezdett a szívem szomorodni, akkor rögtön eszembe jutott. Hát a megoldás kész. Hát én azt elfogadtam, megragadtam. És ebből ki tudok jönni ebből a helyzetből. Elfogadtam Istennek a segítségét, megköszöntem Istennek, és Szedlacsek Ádám rendőr alezredes úrnak a segítségét. Kedves testvéreim, csodásan fogalmazza meg az énekíró: törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Buzgóságom égne bár, s folyna könnyen, mint az ár, elégtételt az nem ad, csak te válthatsz meg magad. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogódzva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Nem hagy a bűn pihenést, mosd le, ó, mert megemészt. Most pedig a kérdések, amiről a második részben beszélgethetünk. Az első kérdés: milyen kapcsolat van a házasság és a törvénnyel való kapcsolatunk között? Mit jelent meghalni a törvénynek? Mi a törvény szerepe az életünkben? És hogyan tudunk jól élni az Isten törvényével? Drága Urunk, köszönjük neked a te törvényedet, amit mi Krisztuson keresztül nézünk. Krisztus nélkül vádol, kárhoztat, elpusztít, de Krisztusban a szűk és keskeny úton tart bennünket, ösztönöz, fegyelmez és tükröt tart erénk. Taníts, Urunk, a te utadon járni, a te törvényedben gyönyörködni, és azon elmélkedni, hogy a mi életünk is folyóvíz mellé ültetett élet legyen. Annak nevében kérünk, aki itt tanított imádkozni: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Amen. Thank you.